Az Inforádió jogi magazinját hallják 2020. december 24-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az áldozatok kapják meg a börtönzsúfoltság miatt megítélt kártalanítások többségét. Az országgyűlés a napokban szavazott Varga Judit igazságügyi miniszter erről szóló előterjesztéséről, amit az ellenzék is támogatott. Herceg Zsolt tudósít az indítvány parlamenti vitájáról.
Az állam az elmúlt években 12.680 ügyben összesen 9 milliárd forint kártalanítást fizetett ki a rossz börtönviszonyok miatt, de ennek az összegnek csak a 10%-a került a sértettekhez, mondta Varga Judit igazságügyi miniszter.
Kártalanítási rendszer ebben a formában a visszaélésszerű joggyakorlatra is lehetőséget ad. Ennek következtében a hazai jogvédelmet kihasználva, e szervezetek és ügyvédeik perek tömkelegét indítják annak érdekében, hogy a magyar emberek pénzéből komoly összegeket juttathassanak erőszakos bűnözőknek. A közvéleményt megrázó bűncselekmények elkövetői milliós nagyságrendű kártérítésekhez juthattak, miközben az áldozatok és hozzátartozóik esetében nem kellően hatékony az igényérvényesítés.
A Fidesz vezérszónoka Budai Gyula szerint a börtönbiznisz nyertesei a soros hálózathoz tartozó balliberális ügyvédek.
Bűnözőknek nem milliós jutalom, hanem büntetés jár.
A KDNP vezérszónoka Vejke Imre szerint el kell gondolkodni a strasbourgi bíróság hatájának felfüggesztésén, az Európai Emberi Jogi Egyezmény felmondásán.
A jövő nem brüsszeli, nem strasbourgi és nem sorosé.
A Jobbik vezérszónoka Gyüre Csaba arról beszélt, hogy a kialakult helyzet egyértelműen a magyar kormány és a Fidesz-KDNP a felelős.
16-ban éppen önök voltak azok, akik megszavazták ezt a törvényjavaslatot, akik azt akarták, hogy ez Magyarországon bekövetkezzen.
A kormánypárti képviselők elhibázott döntésének isszuk most a levét, mondta az MSZP vezérszónoka Varga László is.
2016-ban ennek az előterjesztője Trócsányi László volt, a miniszterasszony tehát most az ő hibáját kénytelen helyrehozni.
A DK vezérszónoka Vadai Ágnes attól tart, hogy a Fidesz szabadon akarja engedni a bűnözőket, ahogyan ő fogalmazott, a saját bűnözőit.
Ez a nagy megoldás, hogy 2000 vagy akár 4000 bűnözőt rászabadítanak a magyar társadalomra, hogy menjenek, mert nincs hely a börtönökben?
Az LMP vezérszónoka is úgy értékelte a helyzetet, hogy a kormány a saját maga által előidézett helyzetre próbál politikai propagandát építeni. Miért nem oldották meg az elmúlt években a börtönzsúfoltságot, és miért nem építettek új börtönöket? Tette fel a kérdést Keresztes László Lóránt a börtönbiznisz felszámolásáról szóló javaslatok általános parlamenti vitájában.
Amnestiát hirdetett az országgyűlés az 50 méternél nem mélyebb illegális kutakra. Az erről szóló törvénymódosító javaslatot az ellenzék is támogatta. Herceg Zsolt tudósít az indítvány parlamenti vitájáról.
A javaslat az 50 méternél nem mélyebb, az első vízzáró réteget el nem érő, mezőgazdasági öntözési célú kutak esetében nem írja elő az öntözési igazgatási szerv hatáskörébe tartozó engedélyezést. Felszín alatti vízkivételt biztosító kút csak olyan területeken létesíthető, ahol a vízkivétel az ivóvízbázisokat, a karszt vagy rétegvízkészletet nem érinti, ismertette az indítvány lényegét parlamenti expozéjában Nagy István agrárminiszter.
Magyarországon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2019. évi becslése alapján a mezőgazdasági célú kutak száma 10 000 és 100 000 között mozog, és ezek jelentős részét engedély nélkül létesítették és üzemeltetik jelenleg is, illetve engedély nélkül szüntették meg. Ezek a kutak a felszín alatti vízkészletek védelmének szempontjából kockázatot jelenthetnek. Továbbiakban tehát szembe kell néznünk azzal, hogy a mezőgazdasági öntözési célú kutak szabályosság tétele az eddig hozott intézkedések ellenére is hosszú idő óta megoldatlan probléma, és a rendezése mára már sürgetővé vált, mondhatnám azt is, hogy elengedhetetlenné vált.
Cerván György a Fidesz és Földi László a KDNP vezérszónoka frakciójának támogatásáról biztosította az előterjesztőt. A Jobbik is megszavazza a javaslatot, bár Magyar Zoltán, a párt vezérszónoka nem érti, hogy a kormány miért várt eddig a helyzet rendezésével. A szocialista Varga László úgy fogalmazott, hogy szeretnék támogatni az indítványt, azonban ökológiai szempontból hiányolják belőle a kutak vízkivételi mennyiségének szabályozását. A DK-s Vadai Ágnes szerint a kormánynak egyértelművé kell tennie, hogy kút amnesztiára csak egyszer kerülhet sor, utána már mindenkinek legálisan kell kutakat fúratnia. Nagy István agrárminiszter zárszavában közölte, hogy az érintett kutakra úgynevezett okos órákat telepítenek, amelyek segítségével napra kész adatokkal rendelkeznek majd a vízhasználatról.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A világjárvány növelheti a korrupciós kockázatokat is, így minden korábbinál időszerűbb a társadalmi összefogása közélet tisztaságáért, hangsúlyozták Magyarország állami szerveinek vezetői az online megtartott 9. integritás kerekasztalon. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke arról beszélt, hogy a bíróságok központi igazgatási szerve azzal tud hozzájárulni a bíróságok integritásának erősítéséhez, hogy biztosítja alkotmányos működésük központi igazgatási feltételeit, másrészt a kinevezési jogkörébe tartozó vezetőktől is elvárja ezen alapelvek helyi érvényesítését. Senyei György Barnát hallják.
Magyarország 2005 évi 134. törvénnyel hirdette ki az Egyesült Nemzetek Szervezetének 2003. december 10 napján kelt korrupció elleni egyezményét, amely 11. cikk egybekezdésében akként fogalmaz, miszerint szem előtt tartva a bíróság függetlenségét és meghatározó szerepét a korrupció felszámolásában, a részes államok saját jogrendszerük alapelveinek megfelelően és a bírói függetlenség sérelme nélkül a bíróság tagjainak becsületességét és a bírói korrupció megelőzését elősegítő intézkedéseket hoznak. Ezen nemzetközi kötelezettségre is tekintettel született meg az elmúlt évek során a bírói etikai kódex, az integritási szabályzat, az integrált kockázatkezelés rendjéről és az integritás sértő cselekmények kezelésének eljárásrendjéről szóló belső szabályzat, továbbá az Országos Bírósági Hivatal 2020-21 és 22 évekre vonatkozó korrupció megelőzési intézkedési terve. Az integritási szabályzat hatályosulásának bizonyítéka, hogy a bíróságok éves integritási jelentéseiből megállapítható, hogy a bírósági dolgozók, bírák valamennyi munkatársunk eleget tesz a reáljuk irányadó bejelentési kötelezettségének. A bírósági dolgozók, a bírósági szervezet valamennyi tagja, integritással kapcsolatos ismereteinek fenntartása és bővítése folyamatos, e körben külön kiemelendő az Alkotmányvédelmi Hivatal együttműködésével megtartott biztonságtudatossági képzések. A korrupció üldözése ugyanakkor nem pusztán etikai integritási, hanem büntetőjogi kategória. Az igazgatási eszközök e körben arra irányulhatnak, hogy a korrupciós kockázatokat minimalizálják, a korrupciós helyzetek létrejöttét megakadályozzák. Az Országos Bírósági Hivatal a bírósági szervezet integritási szempontoknak megfelelő működését a speciális integritású tárgyú szabályozást meghaladóan az általános igazgatási ellenőrzési eszközök alkalmazásával tudja előmozdítani. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény alapján felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és törvényszékek elnökeinek igazgatási tevékenysége felett. Mivel ezek a bírósági vezetők munkáltatói jogkörrel is felruházva felügyelik a jogszabály által felállított hierarchia szerinti bírósági szervezeti egységek vezetőit, kialakításra került az igazgatási felügyeleti intézkedéseknek egy olyan láncolata, amely egyrészt képes lokálisan érvényesíteni a központi intézkedéseket, másrészt a helyi tapasztalatok visszacsatolásával hozzájárul az igazgatási eszközrendszer fejlesztéséhez. Az általános igazgatási eszközrendszer alapjait a bíróságok igazgatásáról rendelkező UBH utasítás tartalmazza. A vezetői és igazgatási vizsgálatok pedig feltárhatnak olyan, az igazgatási anomáliák mellett az integritási problémák halmazába is tartozó helyzeteket, amelyek megoldása, felszámolása adott esetben munkáltatói intézkedéseket igényelnek. A bírósági dolgozók elleni támadások. A bíróságok működését megzavarni kívánó cselekmények 2020 évi csekélye arra utal, hogy ezek megelőzése és lehetőség szerinti megakadályozása érdekében megtett intézkedések sikeresek voltak. Külön kiemelendő, hogy évek óta folyamatosan csökken a bíróságok működését időszakosan megakadályozni kívánó, elsősorban telefonon, másodszorban írásban tett fenyegetések száma. Ennek oka az elkövetők hatékony azonosításában és a büntetőjogi felelősségre vonás során következetesen alkalmazott generális prevenciót is tekintetbe vevő szankcionálási gyakorlatban keresendő. A bírák ellen az elmúlt években, szerencsére csekély számban, indult büntetőeljárások adataiból az látható, hogy a korrupciós bűncselekményektől a bírósági szervezet intakt maradt. Egyes sajnálatos elszigetelt eseteket leszámítva a korrupció évtizedek óta jellemzően nincs jelen a bírósági szervezetben. A bírák ellen indult büntetőeljárások nem hivatali tevékenységükhöz kapcsolódnak, hanem magánéletben elkövetett cselekményeik miatt indulnak. Tipikusan a közúti közlekedés szabályának megszegésével kapcsolatos bűncselekmények, illetőleg szabálysértések miatt. A bírák ellen indult fegyelmi eljárások alapját a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 162. törvény 105. paragrafusa szerint azt képezi, ha a bíró vétkesen a szolgálati viszonyával kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, vagy az életmódjával, magatartásával a bírói hivatás tekintélyét sérti vagy veszélyezteti. A bírósági szervezet mindenkor szigorúan levonja a tagjaival szemben a fegyelmi szabályok megszegésének következményeit.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A közigazgatási és munkaügyi bíróságok április 1-jei megszűnésével jelentősen bővült a kúria közigazgatási ügyszakának hatásköre, emiatt pedig az ügyérkezése is emelkedett, mondta az Inforádiónak a kúria közigazgatási kollégiumának szóvivője. Stefancsik Márta értékelése szerint a közigazgatási kollégium a feladatkör bővülése mellett is jól teljesített, mert a tavalyi év második felében 832 ügyet, az idei év azonos időszakában pedig 1528 ügyet fejezett be a legfőbb bírói fórum. A közigazgatási kollégium 2020-as tevékenységéről Rozgonyi Ádám készített interjút Stefancsik Mártával.
A kúria közigazgatási kollégiuma is átszervezésen esett át. Ez összefüggésben van azzal, hogy 2020. április 1-től a közigazgatási bíráskodás rendszere reményeink szerint végső átalakuláson esett át. A kúria közigazgatási ügyszakának a hatásköre jelentősen bővült. Ennek kapcsán jelentős létszám emelkedés is következett be, és ennek eredményeként, illetve ennek következményeként az ügyszámok és az intézendő ügyek száma is jelentősen növekedett. Talán érdemes néhány számot is elmondani azért, hogy látható legyen, hogy milyen volumenű volt a változás a tevékenységünkben. Talán csak a 2020 második félévi adatot mondanám, nem terhelve a hallgatókat további statisztikai adatokkal. 2019 második félévében a közigazgatási ügyszak ügyérkezése 697 ügy volt, az idén pedig 1442. Tehát úgy érzem, hogy ez bemutatja azt a változást, azt a mennyiségi változást, amely a hatásköri változások eredménye volt. Hozzáteszem, hogy a kúria közigazgatási kollégiuma által sarat, ha mondhatom így, mert a tavalyi második félévi befejezett ügyek számához képest, amely 832 volt, az idén ugyanezen időszakban 1528 ügyet fejezett be eddig a kúria. És a folyamatban lévő ügyek száma pedig a tavalyi 863-hoz képest jelenleg 475.
Lényegében megfeleződött, mondhatjuk?
Mondhatjuk, hogy hatékonyabb volt a kúria, annak ellenére, hogy mintegy kétszerese volt az ügyérkezés, sőt, még valamivel több is, ennek ellenére sikerült igen jelentősen ledolgozni a közigazgatási ügyszakban tevékenykedő bíráknak ezt a többletérkezést. Talán érdemes emlékeztetni arra, hogy április 1-től a kúria közigazgatási ügyszak fellebbviteli fórumaként is eljár, és megmaradt nyilvánvalóan a korábbi hagyományos felülvizsgálati jogköre. Tehát jelenleg az országban létező 8 közigazgatási törvényszék döntései ellen valamennyi fellebbezést a kúria fellebbviteli tanácsai bírálnak el, és a döntések elleni felülvizsgálati kérelmeket, tehát a jogerős döntések elleni felülvizsgálati kérelmeket pedig a kúria felülvizsgálati tanácsai. A kollégiumban az ügy, illetve munkamegosztás úgy alakult, hogy önálló fellebbezési és önálló felülvizsgálati tanácsok alakultak, és ezáltal gyakorlatilag kiszámíthatóvá vált, hogy a fellebbezési ügyek mely tanácsokhoz kerülnek, illetve a felülvizsgálati ügyeket pedig más tanácsok bírálják el. Ez a tendencia erősítette azt a feladatát is a kúriának, hogy a jogegységesítés területén hatékony legyen, és érdemes talán megemlíteni, hogy 2020-ban 2 polgári kollégiummal együttes jogegységi határozata született a kúriának, és 4 darab pedig a közigazgatási jogegységi tanács munkájának eredményeként született. Nagyon változatosak a témák, amelyekben a jogegységi határozatok születtek, talán érdemes arra emlékeztetni, hogy ezek a jogegységi határozatok mindenkire kötelezőek, magyar könyvlönyben megjelennek, elérhetők a kúria honlapján és számos joganyagot tartalmazó felületen, és talán érdemes azt is elmondani, hogy nagyon sokféle témában volt szükség arra, vagy látta szükségét a kollégium vezetője annak, hogy jogegységi döntés szülessen. A polgári kollégiummal együtt a még 2018. január 1-je, tehát a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatályba lépése előtt indult közszolgálati perek illetékességi hatásköri szabályairól döntött elsőként a jogegységi tanács, majd szintén jogegységi határozat született a kötelmi igényen alapuló tulajdoni perekkel kapcsolatban perfeljegyzés lehetőségéről, illetve szükségességéről. Az önálló, tehát kizárólag közigazgatási jogegységi döntés témái pedig a szabad mozgás és tartózkodásról szóló törvény alkalmazása körében a bejelentett élettársi kapcsolaton alapuló hozzátartozói minőségről, az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv ellen indított közigazgatási perre illetékes közigazgatási törvényszékről, a termőföld kisajátítása kapcsán a haszonbérlőt megillető kártalanítás eljárási szabályairól, illetve a padlásterek, kiegészítő helyiségek építményadó kötelezettségéről döntött a jogegységi tanács. Emellett a kötelező jogegységesítő határozatok mellett a közigazgatási kollégium úgynevezett KKV véleményeket is alkotott, amelyek arra szolgálnak, hogy egy-egy kérdésben segítségül legyenek a bírákra, illetve a jogkeresőkre. Ezek témája is sokoldalú volt, sajnos a szomorú aktualitás miatt az első ilyen vélemény a veszélyhelyzet alatti határidőszámítás szabályait értelmezte, de a földforgalmi ügyekben a haszonbérleti díj aránytalanságának megítélésére adott szempontokat. A közigazgatási eljárásban alkalmazott szakértő és az újonnan bevezetett, tehát az új PP, illetve a KP által bevezetett szakértői bizonyításra vonatkozó szabályok értelmezésében segítik a bírókat. Végül az adó pénzügyi jog területén pedig állást foglalt arról, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az adóhatósági eljárás, illetve az ennek alapján indult közigazgatási per, valamint azzal, vagy legalábbis az ott szereplő tényekkel összefüggő alapon indult büntetőeljárás viszonya. Tehát úgy gondolom, hogy látható, hogy sokoldalú tevékenységet végzett a kollégium, eltérő témakörökben foglalt állást és próbálta segíteni a bíróságokat, illetve az ügyfeleit bizonyos jogértelmezési kérdésekben. Mindezt úgy, hogy egy olyan helyzetben kellett a munkát végezni, amely nem vitáson a bíróságokat és az ott dolgozókat is.
Erősen érintette, igen, ez a koronavírus járvány, ugye, ami sajnos jelenleg is tart beszélgetésünkkor. Ugye arról is kérdezném tehát, ahogy most utalt rá, hogy nehézségek voltak, vannak. Melyek azok a most megszerzett tapasztalatok, amelyek majd a jövőben is hasznosíthatók lesznek a kollégiumi munkában?
Úgy gondolom, hogy ami elsőként eszembe jut erről a kérdésről, az az, hogy a Skype-os tanácskozások napi szintűekké váltak. Tehát akármikor, akármilyen kis kérdésben keressük egymást a kollégákkal, meg tudjuk beszélni, talán valamivel kellemesebb, mégis csak közvetlenebb módon, mint a telefonon, és ez teljesen, úgy gondolom, hogy ez maradandóan beépült a napi tevékenységünk. Be. Emellett éppen a vírus veszély miatt nem csak ezek a kisebb tanácskozások, hanem a tanácsoknak, tehát az ítélkező tanácsoknak a tanácsülései is Skype-on bonyolódnak, és kollégiumi üléseket, sőt a kúriának a teljes ülését is tartotta Skype-on. Tehát megláttuk azt, hogy így is tud a kúria működni, illetve így is tudunk hatékonyan szakmai együttműködést megvalósítani, ha nem is olyan kellemes formában, mint szokásosan.
Az a átalakulás, ami ugye április 1-ével kezdődött, és a közigazgatási bíráskodást is nagyban megváltoztatta Magyarországon. Ez a átalakítás, úgymond a rendszer finom hangolása az most is jelenleg is tart folyamatban van?
A fővonalai kialakultak, tehát azáltal, hogy a április 1-től felálltak a kúrián a fellebbezési és a felülvizsgálati tanácsok, az ügyelosztási rend pontosan tartalmazza, hogy milyen tanácsokhoz kerülnek a jogegységi panaszeljárás kezdeményező kérelmek, a önkormányzati rendeletek egyéb jogszabályba ütközésének megállapítását indítványozó kérelmek, hogyan zajlik az ügyek elosztása. Gyakorlatilag ez ilyen szempontból mondhatom azt, hogy zökkenőmentesen már megvalósul. Nyilván az áprilistól tartó tapasztalatok összegzése az nem az én feladatom. Nyilvánvalóan, hogyha úgy tűnik, hogy bármiféle praktikus, vagy célszerűségi, vagy szakmai okok indokolják, akkor ezzel lehet még csiszolni, de egyrészt ugye a kúria vezetésének a feladata, másrészt pedig ez kollégiumi véleményezés után történhet.
Egyébként most értékelte a kollégium teljesítményét eddig idejévét. Hogyan mérhető objektívan egy ilyen kollégiumi teljesítmény? Mikor tekinthető eredményesnek a munka? Mi bizonyítja ezt?
A bíróságok eredményességét nagyon nehéz mérni, de mégis a statisztikai adatokat használjuk praktikusan arra, hogy megállapíthassuk azt, hogy egyensúlyban van-e a teljesítmény a feladatokkal. Na most azt gondolom, hogy az a néhány szám, amit elmondtam, az egyértelműen azt támasztja alá, hogy a kúria közigazgatási ügyszaka a bővülés, a hatáskör bővülés mellett ellenére, bárhogy is fogalmazunk, tartotta a lépést azokkal a feladatokkal, amelyeket a törvény feladatául tesz. Én igazából az interjú kapcsán néztem utána ezeknek a statisztikai adatoknak, mert a napi munkában a bíró nem igazán figyeli azt, hogy az egész szervezeti egység hogyan teljesít, és az én meglátásom szerint kifejezetten eredményes volt a kúria közigazgatási kollégiumának ez az éve.
Ugye azért is kérdezem erről, mert egy laikus ember számára, aki mondjuk a kúria nevével néha ugye híradásokban találkozik egyes döntések után, nem biztos, biztos, hogy tisztában van azzal, hogy hogyan működik a legfelsőbb bírói fórum és a különböző kollégiumok.
Igen, tehát ugye a kúria az a legfőbb bírói szerv Magyarországon. Csak kizárólag most a közigazgatási ügyszakra fókuszálva mondom a feladatait el. A kúriának egyrészt egy úgynevezett rendes jogorvoslati szerepe van, másrészt rendkívüli jogorvoslati szerepe. A rendes jogorvoslat az az, amikor folyik egy alsóbb bíróságon egy per, vagy egy bírósági eljárás, mert ugye nem peres ügyek is lehetnek, folyik a per az alsóbb bíróságon, a közigazgatási ügyszak esetében most a közigazgatási, tehát azokon a törvényszékeken, ahol közigazgatási ügyszak működik, ez 8 közigazgatási kollégiumot jelent, és bármilyen döntést hoz az elsőfokú bíróság, az eljárási jogszabályok szerint az ellen van helye fellebbezésnek, akkor fellebbezéssel fordulhat a kúriához a számára sérelmes döntés ellen a felperes vagy az alperes. Na most ez az úgynevezett rendes jogorvoslat, amikor az ügy érdemében még nem hozott döntést a bíróság, hanem folyik az eljárás, és számára a sérelmes döntést hozott az elsőfokú bíróság, tipikusan ez végzésformában következik be, akkor jogorvoslattal fordulhat a kúriához. Ettől eltérő helye van az úgynevezett felülvizsgálati eljárásnak, amely rendkívüli jogorvoslat. Ez azt jelenti, hogy az alsófokú bíróság már hozott az ügy érdemében döntést, egy jogerős ítéletet. Ugye a jogerőről valószínűleg nagyon sokan hallottak, ez azt jelenti, hogyha egy bíróság hoz egy jogerős ítéletet, akkor az ügy a továbbiakban a bíróság előtt nem támadható, ahhoz a felek kötve vannak, és igen, figyelembe kell azt vennie, ha sérelmes, ha kedvező számára a fél, azt egy ítélt dolognak kell, hogy tekintse. Na most ennek ellenére, hogy ugye, anyagi jogerő hatásnak nevezzük ezt a hatást, anyagi jogerő hatás fűződik a bíróság döntéséhez, ennek ellenére lehetősége van, hogy rövid határidőn belül, ez a közigazgatási ügyszakban 30 nap, 30 napon belül egy rendkívüli felülvizsgálati kérelmet terjesszen elő a kúriánál. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a kúria, mint rendkívüli jogorvoslati fórum, nem az ügyet tárgyalja újra, nem a keresetlevelet, a keresetlevélben foglaltakat fogja ismét áttekinteni és elemezni, hanem a félnek a rendkívüli jogorvoslati kérelmében meg kell jelölnie azt, hogy az alsófokú bíróság által hozott jogerős ítéletet milyen okból tartja jogszabálysértőnek. Tehát a felülvizsgálati kérelem, a rendkívüli jogorvoslat tárgya nem újból a peresített dolog lesz, csak áttételesen, hanem a jogerős ítélet jogszerűségi vizsgálatát fogja elvégezni a kúria. Ez egy nagyon-nagyon fontos különbség. Ez indukálja azt, hogy kötelező a jogi képviselet a kúrián, meg kell jelölni pontosan, hogy milyen jogszabálysértést vélelmez a fél, elő kell adni annak az indokait, tehát egy komoly, szakszerű, jogszerűségi felülvizsgálatra irányuló kérelmet kell előterjesztenie a félnek. Ezt végzi a kúria a rendkívüli jogorvoslat keretében. Tehát jelentős a különbség a kúriának a meglévő hatáskörei köz, hogy csak a fő hatáskörét, tehát a fellebbezési és a felülvizsgálati hatáskörét nézzük. A fellebbezési szakban egy folyamatban lévő ügyben fordulhatnak a felek jogorvoslatért a kúriához. A felülvizsgálat keretében pedig egy rendkívüli jogszerűségi vizsgálatát lehet kérni a bíróság döntésének.
Stefancsik Mártát a kúria közigazgatási kollégiumának szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.